Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Naszádos Péter hévízi polgármesterrel vatikáni látogatásáról. Október közepén 15-től 17-ig, szerdától péntekig háromnapos látogatása érkezett Rómába és Vatikánba Naszádos Péter hévízváros polgármestere és az önkormányzat küldöttsége. A gazdag vatikáni programot és benne a Leó pápával való találkozást a polgármester úr megosztotta velünk. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Naszádos Pétert, hévízváros polgármesterét. Nem először jár hévízi polgármester a Vatikánban. Emlékszem Vértes Árpád polgármesterre, aki 2003. március 27-én elkísérte a Kesszei és környéke négy településének közös munkájával készült összefogás harangjának pápai megáldását, amit az akkor már idős meg beteges Szent II. János Pál pápa olyan nagy szeretettel tett meg. András bátyám mindmáig emlegeti. Aztán pár éve járt a Vatikánban, vagy éppen ebben a stúdióban nyilatkozott pap Gábor, éppen az ön elődje. És most itt ez a háromnapos gazdag program. Kérem, polgármester urat, mondja el a rádió hallgatóinak ennek a háromnapos látogatásnak a legfontosabb eseményeit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki szeretettel üdvözlöm én is a rádió hallgatóit. Egyik részről a hévíz történetének, demokratikus történetének három, vagy hát egyelőre két nagy korszaka van. Az egyik egy Vértes Árpád polgármester úrhoz lévő korszak volt 16 évig, majd utána a pap Gábor úr volt 2010-től 14-ig, és elindult egy harmadik korszak. És bár különbözőek vagyunk mind a hárman, én úgy gondolom, azért egy közös mind a három hévízi polgármesterbe, aki járhatott itt a Vatikánba, hogy mind a háromnak nagyon fontos a kereszténység, vagy hát az ökumenikus kereszténység. Ugye Vértes Árpád úr katolikus volt, pap Gábor úr református, és én pedig ismét katolikus vagyok, de az össz ökumenikus kereszténység is fontos volt, és mivel hévíz lakosságának a nagy része katolikus, ezért a katolikus hit kiemeltem. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek, tehát nagyon sok programon vehetek részt. Most ért véget a pápai audiencia, ami nagyon megtisztelő volt, hogy ott ülhettünk a, mondjuk úgy a színpadon, a II. János Pál pápa után 14. Leó pápa mellett, mivel ugye Vértes Árpád úrról volt szó, hogy itt voltak. Itt elmondanám, hogy az a megtiszteltetés ért minket, hogy hévízre fog kerülni október 22-én II. János Pál pápának a Szent Férerekéje, és szerintem ez is, ami így összehozza ezt a három generációt is, hogyha úgy vesszük, hiszen ez a három polgármester három generációt is jelent, és ezzel egy kerek történetté válik. Másik részről fogunk találkozni a Római Magyar Akadémia igazgatójával, a Pápai Magyar Intézet rektorával, Habsburg-Lotaringiai Eduard főherceggel, aki a Szentszéki Magyar Nagykövet, vele lesz tárgyalásunk és megbeszélésünk. Ételosztáson fogunk részt venni, én magam is fogok ételt osztani, és emellett rengeteg program lesz. Ennek a másik része, amit fontosnak tartottam, hogy ebbe a pár napba, itt hiszen szent év is van, az egyik része a magánember, tehát én egy hívő katolikus ember vagyok, és egyházi képviselő is, de van egy másik része, hogy hévíz mindig is egy kicsit olyan hely volt, ahol nem csak a test, hanem a lélek is gyógyul, de ennek a megalapozása nem volt meg, és most idén először van egyik részre a II. János Pál pápa vérerekéje, hogy véglegesen a Szentlélek templomunk programunkba kerül. Itt is szeretném megköszönni a rádióba Kis László Esperes úrnak, nagyon sokat dolgozott ezért, és Udvardi György érsek úrnak is. És van egy másik, amit kevesen tudnak, egy újdonság fog indulni Hévízről, nemrég boldoggá avatták Boldog Bódi Mária Magdolnát, és Európa első zarándok bicikli útja, ami Hévízről fog indulni, és Veszprémig, vagy hát Litérig fog menni, az Hévízről fog indulni, és ennek apropóján a jövőre a Boldog Bódi Mária Magdolnának az első egész alakos bronzszobra az Hévízen fog kikerülni, és ezeket is szerettük volna átbeszélni itt a Vatikánba, ezeket a feladatokat, tervpályázatokat, szoborkészítést, elhelyezéseket, erekjéket, hogy mik a következő egy évben a teendőink ezekkel.
Tehát ezek voltak a motívumok, amelyek miatt ez a római zarándokot egyáltalán létrejött.
Így van. Amúgy én már többször jártam magánszemélyként Rómába és a Vatikánba, mint hívő ember, de ez az első, hogy protokollárisan veszek részt.
Egy szó még a kihallgatásról, miközben a kihallgatás folytén írtam a Szentatyának a szép beszédét, a reménységről tanított, el is készültem már vele mai napra. Ugyanakkor megtudtam azt, megkaptunk egy jelentést erről, hivatalos számot, hogy 50 000-en vettek részt ezen a mai szerdai kihallgatáson, ami azt jelenti, hogy úgy nagyjából picit hétlagosan, de az egész Szentpéter tér tele volt. 50 000 ember, nagyjából megtelik a Puskás stadion ennyi emberrel, és ott mind egyszívvel élek kell figyelni a mi hitünknek a földi képviselőjére, Leó pápára. Milyen érzést töltötte el a polgármester urat?
Istenről, az atyáról úgy vannak információink, a Jézus Krisztus életéről is, tehát az atyáról, a fiúról, és a Szentlélek, ami nekem olyan nagyon misztikus, vagy hát a kapocs az atya és a fiú között, mindegy hölgy, vagy egy nő, vagy egy anya. És ugye a Szentlélek eljövetelénél van az, amikor ez így kilép a térbe, tehát hogy mindenki egyesülhet a Szentlélekbe, és mindenki a saját nyelvén hallja ugye utána az igét. És ilyenkor, amikor tényleg összejön 50 000 hívő keresztény ember, és tényleg különböző nyelveken beszélnek, tényleg volt kínai, volt afrikai, volt angol, volt spanyol, volt Mexikó, Európa nemzetei, de valahogy itt, amikor itt vagyunk 50 000-en, akkor valahogy ez eltűnik. Szerintem vannak olyan pillanatok, amikor a pápa beszél, és nem azt látod a nyelvi különbségeket, nem a külső különbségeket látod, hanem valahogy úgy érzed, hogy egyesülsz ebbe a Szentlélekbe.
Ez sok színűséget egységbe vonja.
Így van. Egy pápai audiencián is voltam már többször, ugye akkor a tömegbe voltam, és tényleg ott is úgy érzi az ember, hogy egyesül, most ugye fönt lehetünk, és aztán lenéz az ember, ahol eddig volt, tehát ennek is van egy felemelő része, hogy már háromszor ott voltam fiatalként a hívők között, és most látni, és így egyéválni, tényleg, mert innen érzékeli a tömeget az ember, hogy ez mekkora, hogy megtelt, és nem csak a tér, hanem látszódott, hogy még a tér után, tehát voltak, akiket nem tudtak beengedni a térre, hanem még így a vatikáni rádióig, vagy feléig állt a tömeg.
Hallom, polgármester úr, hogy ajándékot adtak a Szentatyának.
Igen, ez is egy szerintem nagyban hasonlóság, ugye Vértes Árpád úrék, még a Vértes Aljai Andrásra, amikor kim voltak 2003-ban, ugye akkor ők egy harangot hoztak megszentelésre. Most mi egy nagy művészeti alkotást hozunk, egy nagyon nagy festménynek kell ezt elképzelni, és ez a fa van megkezelve, és ebbe a fába lesz arannyal belevésve és kidolgozva annyi, hogy legyen a te hited szerint. Tehát ez az egyetlen bibliai idézet lesz benne ebbe a műalkotásba, ezt amúgy Buruc Szabolcs művész barátom készítette, őt szerintem helyben sokan ismerik, és amikor fölmerült, hogy a pápának adhatunk ajándékot, én mondtam neki, hogy akkor ezt egyből visszük. Amúgy az ő egyik festménye van a Kesztei nagy templomba kirakva, és a harmadik részét, mert ez egy trilógia, hogyha úgy veszük, a harmadik részét pedig most szeretnénk kiállítani a Árpád-kori templomunkba, és akkor akkor erre adunk egy szetlit, amire rá lesz írva, hogy ugye ez magyarul van, tehát hogy a 14. Leó pápa, szentatya mindig tudja, hogy ezt Magyarországról kapta és Évízről, de másik részről ott lesz egy szetli, amin latinul is ott lesz a felirat, hogy a mítünk szerint és mindenki itte szerint.
És ezek után kérdezem, hogy mit adnak a Vatikán szegényeinek, Róma szegényeinek?
Egyik részről autóval is jöttünk, tehát több csoportba jöttünk, jött az Esperes úrunk egy kisebb delegációval, jöttünk mi a hivatalról, tehát egy nagy delegáció van, de az 3-4 részbe jött ki különböző módokon, hiszen lesz egy Hungarikum kiállítás is, aminek Hévíz lesz a központja. Másik részről ugye van ez az ételosztás, amúgy tényleg ezt elfelejtettem mondani, hogy Hévíz lesz kiállítva most a magyar nagykövetségen a következő egy hónapban a Hungarikum. És az ételről pedig magyar alapanyagokat hoztunk ki autóval, ezeket csináljuk meg itt, és gulyásleves lesz.
Itt főznek?
Igen, tehát az alapanyagokat kihoztuk, jött szakács is, nem bíztam azért ezt az én tudásomra teljesen, bár én is megtanultam főzni, de igen, tehát magyar alapanyagból, és itt helyben fogunk gulyást készíteni.
És hány embernek főznek körülbelül?
Több napos, tehát tegnap is volt már ételosztás, és ma is lesz, tehát 2 napos. Én úgy tudom, hogy egy-egy ilyen ételosztásnál ilyen 50-100 fő az, akit elláthatunk étellel.
Programjuk egyik pontja szegényeknek ételosztás, még pedig a Vatikán szegényeinek, akiket Terézen a nővérei, a szeretett misszionáriusai gondoznak el, látnak el napról napra a Domus Mariae, Mária háza nevű otthonukban. Már Hévíz jómódú város, de ott sem hiányozhat a szociális program. Milyen feladatuk van otthon, polgármester úr?
Én ugye egy éve kezdtem el a munkát, és tényleg lakosságarányosan nálunk a szegények száma az nagyon kevés. Másik részről a lakosság nagy része azért több generáció óta ott van, tehát mindenki tudja, hogy kinek kell segíteni. És általában ezt szerintem mind emberek is megtesszük ezeket a segítségeket egymásért, és ezeket nagyon diszkréten kezeljük. Viszont azoknak, akiknek szüksége van segítségre, itt 2 dolgot sorolnék föl. Az egyik, hogy ezeknek megvannak bizonyos kvótái, hogy hogyan lehet segítséget adni, vagy meddig a szintig, meddig a bevételig, meddig a jövetelemig, vagy valakinek ugye semmi. Az első döntésünk az az volt, hogy ezt a korlátot megemeltük, hogy minél többen tudják beadni a támogatást, tehát egy nagyon magas szintre emeltük, hogy tényleg bármikor csak véletlenül kell egy olyan helyzet, akkor az önkormányzat tudjon támogatni, ugye ez polgármesteri jogkör, tehát hogy meglegyen a joga hozzá, hogy támogatást kérjen, igen, akár csak egyedileg is. Ez pénzösszeg. A másik része az étkezés, tehát az étkezést ugyanúgy ingyenesen támogatjuk, vagy féláron, aki ugyanúgy kéri, tehát azt a kvótát, amivel ő kérheti, azokat megadjuk az időseinknek és a szegényeinknek is, tehát ezáltal a kvótával nagyon sokan kapnak vagy ingyen, vagy féláron nálunk ételt. Van egy gameszunk, ami egy önkormányzati tulajdonú étkezde, és a harmadik pedig a lakóhely támogatás, amit biztosítunk a hévízi lakosoknak. Ami nagyon fontos szerintem még, az időseink. Egyik részről van egy nagyon nagy lakossághoz képest, nagyon nagy, majdnem 170-en dolgoznak nálunk a bölcsödébe, a nyugdíjas otthonokba és a nappali ellátóba. Ez azt jelenti, hogy mi kimegyünk a saját időseinkhez, tehát minél tovább próbáljuk azt a helyzetet vagy támogatást megteremteni, hogy minél tovább otthon lakhasson, akár egyedül is. Tehát kijárunk hozzájuk, kivisszük az ételt, figyelünk rájuk, de emellett most meghoztuk azt, hogy tényleg nagyon-nagyon hévízi lakos, aki 5 éve már Hévízen él, nagyon-nagyon minimális a összegér be tud jönni a nyugdíjas otthonainkba. Tehát szerintem az időseink, ez nem tartozik a szegény részre, de az időseink támogatása is nagyon fontos, vagy ide tartozik, úgyhogy én ebben 3-asban látom azt, hogy megteszünk, tehát egyedi elbírálásokkal, pénzösszeggel segítünk, lakhatással segítünk, és étellel segítünk, de ezek mind olyanok, úgy vannak megoldva, hogy kvázi ezt a főosztályvezetőm tudja is én, tehát ez csak polgármesteri hatás, ezt mindig megadjuk, de ez nincsen meg, Tehát ez nem nyilvános, hogy ugyanúgy, hogy ezeket kikapja meg. Tehát mind lakosság szerint is segítünk, gyűjtünk, én is több szervezést is végeztem név nélkül, csak egy történettel, és maga a hivatal is úgy működik, hogy ez egy abszolút titkosan, de mindenki számára elérhetően lehet. Bárki kerület olyan helyzetbe, most mondok egy példát, hogy ő mondjuk nem szegény, vagy nem a szegényhez tartozik, de kell neki az a plusz összeg, forrás, amivel lehet, hogy csak pár hónapig ki kell húznia, és utána visszakerülhet a normál kerékvágásba.
Végül Hévízről, mint fürdővárosról kérdeznék. Nem is annyira a helyi gondok meg a fürdő helyzetét tekintve, azt ottan jobban ismerik, mint itt Rómában, hanem van egy sajátos rátekintés éppen innét Olaszországból, mert Róma környéke, de összességében Olaszország, mivel vulkanikus a földje, szintén gazdag hévizekben. Itt a közelben, itt van Settebania, a hétfürdő, és meg a városon belül van Tivoli erősen kénes melegvize, többször is jártam ott. A mi hévízünket otthon már a rómaiak is ismerték, példa erre a szép villa, ott a város határában, az egykori Pannoniában. Bizonyára érdemes ilyen kapcsolatok keresésében is törni a fejünket. Jó magam rendszeresen járok úszni Telente, a Rómától 80 kilométerre fekvő Viterbo melletti Termédei pápiba, ami a pápák fürdője nevet viseli. Ennek a gyógyító vizében egykor római szenátorok, konzulok, később Dante Michelangelo és több pápa is megmártózott. Kínálkoznak a kapcsolatok a meleg víz közös nevezőjében.
Hát egyrészt szabad annyit megengedni, hogy László atyával a családjaink nagyon régi kapcsolatot ápolnak, tehát az én nagymamám és László atya édesanyja, azok még együtt kezdték el a néphagyományokat és a népszokásokat összegyűjteni a környékünkből, tehát a mi kapcsolatunk ilyen értelemben nagyon régre nyúlik vissza, és ugye ez a kérdés már fölmerült kettőnk között pár hónapja. Egyelőre most azon dolgoztunk, hogy az európai kapcsolatainkat újraépítsük, amik már megvoltak. Tehát ha vannak különböző kormányokban barátaim, vagy olyan városok, akik megvoltak, tehát ez volt az első lépés. Valamint volt Héviznek egy olyan adóssága, hogy a Kárpát-medencébe, tehát a határon túli magyarsággal nem volt testvérvárosi kapcsolata. Ez most ugye egy éve vettem át a városvezetés, most Gyergyó Remetével ezt aláírtuk, vettük Császmával a kapcsolatot, és jövőre pedig szlovéniai Lendvával fogunk kialakítani kapcsolatot, és én annyit mondtam a kollégáknak, tehát a külügyi kabinetnek, hogy ahogy megvan a kárpát-medencei magyarsággal és a kárpát-medencei rokon népekkel a kapcsolat kialakítás, ahogy megvan a főbb partnereinkkel a kapcsolat kialakítás, ilyen például Németország, hiszen a turistáink nagy része Németországból, Ausztriából és Lengyelországból, tehát a V4-ekből jön. Ahogy ezek a kapcsolatok megvannak, amik most én úgy gondolom, hogy az idei végére itt mindenki találkozik mindenkivel, meg tudjuk kötni a partneri szerződéseinket, akkor a jövő évre mi tervezzük, és ezt a pápai fürdővárost, ezt mi már kinéztük magunkat, tehát mindenképpen szeretnék visszatérni ide Rómába és a Vatikánba a jövő évbe, és fölvenni ezzel a fürdővárossal a kapcsolatot, ahogyan ezekkel a feladatainkkal megvagyunk. Úgyhogy tényleg én ezt látom, hogy ez a következő. Azt is látjuk, hogy Olaszország felé Hévíz nem nyitott korábban, holott a legfontosabb szerintem, hogy ne kell most ez marketing és nem lelkiség, hogy ne kelljen elmondani valamit egy németnek, vagy egy olasznak, vagy egy osztráknak. Ugye nem kell elmondani, hogy mi az a gyógyfürdő, hiszen ismerik, tudják milyen szép, hasznos, és ráadásul ugye Hévíz egy egyedi, tehát a világon egyedülálló gyógytó, és mindenképpen szerettük volna mint lelkiségbe is, de mind új piac is nyitni az olasz kapcsolatok felé, hiszen nekik majd nem kell elmondanunk, hogy akkor mi ez a gyógyvíz, mire jó, hanem csak azt mondani, hogy miben más, mint az itteni olasz fürdők.
Polgármester úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, sok örömet az itteni programokban, aztán áldja a szegényeket, akiknek ételt osztanak, ismerkedjenek Rómával, és aztán áldott szerencsés hazatérést mindjájuknak.
Nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon mindenkit.
A Naszádos Péter hévízi polgármesterrel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.